Közéleti hírműsora. A mikrofonnál Simon Palov Judit.
Elfogadhatatlannak, rombolónak, az emberiség öngyilkosságának nevezte gyakorlatilag az ENSZ főtitkára azt, ha más válságok, például az Ukrajnában zajló háború és az azzal együtt Európát kiemelten sújtó energiaválság a második helyre szorítják vissza a klímaváltozás elleni küzdelmet. António Guterres beszéde a globális klímacsúcs vasárnap kezdődött 27. fórumának nyitányaként hangzott el, amelynek az egyik legvérmesebb célkitűzése egyébként az, hogy a résztvevők megegyezzenek a fejlődő országok klímabarát átállásának jelentős támogatásáról is. Ha most figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy számos mérvadó szakember a mai napig vitatja az emberi tevékenység ilyen mértékű szerepét a klímaváltozás folyamatában, sokan pedig a széndioxid üldözése ellen is rendre felemelik a szavukat, nézzük meg az eredeti kijelentést. Nem szorulhat háttérben más válságok miatt a klímacél. De vajon lenne más lehetőségük a téli hónapokban a fűtés és az áramtermelés megoldására azoknak az európai országoknak, amelyeknek az orosz-ukrán háború és az uniós szankciós politika következtében kialakult energetikai válságban eltűnt az energiamixükből az addig használt orosz nyersanyag? Toldi Otto, az MCC klímapolitikai intézetének kutatás vezetője az, aki kapja tőlem most ezt a kérdést, és aki egyébként videókapcsolaton keresztül van ma reggel a társaságunkban. Szép jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Szóval nem kellene Gutierrez úrnak annyira exponálnia magát ebben a kérdésben, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a globális széndioxid kibocsátásnak Európa mindössze 8-9%-át adja. Tehát sajnos azt kell mondanom kicsit ilyen morbid humorral, hogy attól, hogy Európa szélén háború zajlik, attól a világ egyéb részein düböröghetne a széndioxid kibocsátás, hiszen valamennyire őket is érinti az árak szintjén a háború hatása, hiszen sajnos egy lokális konfliktusból az energiaárakon és az infláción keresztül egy globális konfliktus lett, de ettől a klímavédelmi törekvések töretlenül mehetnének tovább. Ugye Európa más kérdés, Európának egyedül ugye kőszene van és lignitje, mint hazai energiaforrás, van némi, az Északi-tengeren némi kőolaj és földgáz, meg föltártak a mediterrán régióban is nagy lelőhelyeket, de ott még meg sem indult a kitermelés. Tehát gyakorlatilag minden olyan krízis és háborús helyzetben, amikor az energiakereskedelem csorbát szenved, és az import sem elérhető, sokszor vagy nagyon drága, vagy egyáltalán nem, akkor minden esetben a lokális energiahordozók veszik át a főszerepet, így van ez most is, és ugye Európa visszakanyarodott a rövid távra is a szén és a lignit felét, ugye tudjuk, hogy nagyon sok országban mi mindig a németekre figyelünk, de valójában Olaszországtól kezdve Hollandiáig nagyon sok országban újból aktiválják a még aktiválható szén és lignit tüzelésű erőműveket. Minden olyan energiatermelő technológia játszik most, ami nem földgáz, tehát még a régi fűtőolajtüzelésű erőművek közül is sokat aktiváltak. Sajnos valóban ez nem is a klímavédelem igazából, ami a legfontosabb, hiszen azokból a füstölő kéményekből a legkevésbé veszélyes komponens a széndioxid vagy az üvegházgázok, igazából az egész környezetvédelem szempontjából ugye egy visszafordulás van a múlt felé, hiszen nagyon sok minden más is kijön azokon a sokkal veszélyesebb anyagok, azokon a csöveken, ráadásul ezeknek az erőknek egy jelentős része a legelavultabbak közé tartozik, tehát nyilván meg fog változni a helyzet, de inkább talán az ENSZ főtitkára arra gondolt, hogy Európa a legambiciózusabb terveket szőtte a klímaváltozás terén, az üvegházgáz kibocsátás terén, és ezzel, ami most történik, rossz példát mutat a világ fejlődő részének, csak hát nincs választásunk. Tehát nyilván kell egy kis empátia annak a megértésére, hogy háborús helyzetben az ember nem a jó és a még jobb megoldások között választ, hanem azt kell választani, ami a rendelkezésére áll. És ugye visszakanyarodunk most a hazai, európai foszilis forrásokra, de ugyanúgy európai saját forrásnak számít a sok megújuló. Most ugye kijön a megújulóknak néhány hátrányos tulajdonság az, hogy különösen az időjárás függő megújulóknál nem állnak rendelkezésre egész évben, sőt az év egy töredékes időszakában állnak rendelkezésre. Most jön egy szürke téli periódus egész Európában, amikor a naperőművek nem fognak sokat tudni hozzájárulni az energiatermeléshez. Tehát nyilván itt kijön az, hogy ellátásbiztonsági szempontból azért egyelőre a időjárás függő megújulókra nem lehet olyan szinten számítani, mint a hagyományos energiatermelési eszközökre, de hát ezt is látnunk kell. Ezt is a mi európai zöldítési terveinknek köszönhetjük, hogy egyelőre ugye olyan szerepet kaptak ezek az időjárás függő megújulók, amiknek nem tudnak megfelelni, tehát nagy az akku egyelőre, de hát nyilván ez a jövőben változik. Tehát Európa kényszerhelyzetben van, nagyrészt saját magát lavírozta ide, hiszen a szankciós politikáról tudjuk, hogy régen bizonyította már, hogy nem vezet eredményre, fölösleges, tovább tetézi a háborús problémákat, tehát pontosan ezt látjuk most is, hogy először ugye az ötödik szankciós csomagban a szénimportot, az orosz szénimportot tiltottuk be, aztán most december 5-től lép életbe a hatodik szankciós csomag részeként az orosz tengeri szállítású kőolajjal való kereskedelemnek a tiltása, és ugye minket is érinteni fog, hogy a vezetékes kőolaj import esetében is az lesz a helyzet, hogy a kőolajból finomított termékek, az orosz kőolajból finomított termékek kereskedelme is megnehezedik, ez érinteni fogja a MOL-t, és ugye egyre közeledik az a probléma, hogy így vagy úgy, de a földgáz is szankcionálva lesz, az oroszok ennek elébe mentek, tehát gyakorlatilag az eredeti mennyiség 9-10%-a érkezik Oroszországból Európába, leginkább már csak a török áramlat működik. Tehát a energiahordozó kínálati szűkössége emelte föl ezt az árat, és gyakorlatilag fizikailag is elfogytak, úgyhogy valóban marad a szén.
Hogyha itt a klímabarát energiaforrásokat nézzük, akkor teljesen evidensen jön elő újra és újra az atomenergia kérdésköre, amely hát nem csak Magyarország számára egy stratégiai jelentőségű energiaforrás, hanem az egyik legnagyobb európai uniós tagország és az egyik legerősebb európai uniós tagország, Franciaország is ezt a vasat üti már jó ideje. És most mégis nagyon úgy tűnik, hogy bármennyire rászorulunk az atomenergiára rövid és hosszú távon egyaránt, a 9. szankciós csomag részévé akarják tenni azt egyes hírek szerint a balti államok és Lengyelország javaslatára, hogy Oroszországból már még az atomenergia előállításához szükséges nyersanyagot és technológiát sem importálhatja az Európai Unió egyetlen tagországa sem. Ez mit jelent, ha nagyon-nagyon egyszerűen nézzük Magyarország szempontjából?
Ugye visszakanyarodva a kérdése, csak egy mondat erejéig, ugye ez nem volt szép dolog a lengyel barátainktól, hogy előző nap megkötik a Westinghouse-szal a lengyel erőmű építésére szolgáló szerződést, és másnap javasolják azt, hogy viszont aki más technológiát tesz az előtérbe, azokat lehetetlenítsék el.
Na most a Westinghouse-ról mondjuk el, hogy ez az amerikai cég, amelyik gyakorlatilag az oroszoknak az egyik legnagyobb konkurense a nyugati oldalon.
Így van, akkor mégiscsak muszáj pár előzetes ismeretet beletenni ebbe a hírbe. Tehát a Westinghouse az a forralóvizes atomerőmű technológiák terén piacvezető a világban, de ezzel is csak második a Rosszatom után, tehát teljesen más technológiával gyárt, teljesen más technológiával működő atomerőműveket, mint a Rosszatom. A Rosszatom erőművek, a Rosszatom által épített erőművek, azok mind nyomott vizes reaktorok, ugye más módon folyik a hőátadása, más technológia, és a nyomott vizes reaktorok teszik ki a világ működő reaktorainak a kétharmadát. A Rosszatom a Tevel nevű fűtőanyag szállító cégén Ugye a Rosatom az egy hatalmas holding, annak egy cége a Tevel, ami az orosz technológiájú nyomottvizes reaktorokhoz szállít fűtőanyagokat. Ugye ők gyártják a világ fűtőanyagának több mint a felét, és ugye ők is látják el, tehát ez egy hatalmas mennyiség, több mint 100 atomerőmű blokkot látnak el fűtőanyagokkal. Ezek nagyon megbízhatók, amit tudunk, ugye állami segítséggel is egy hatalmas, tulajdonképpen az egész nukleáris értéklánc mentén kiépítették a technológiáikat. Ők tisztítják, ők sűrítik az uránt, ők dúsítják az uránt, megfelelő sűrűségűre a vevő megrendelése szerint ők készítik ebből a fűtőanyagot, ők szállítják, és az elhasznált fűtőanyagokat begyűjtik, rövid vagy hosszú távúban is el tudják raktározni, tehát a teljes értékláncot kezelik, és mindenféle sugárzásmérő és egyéb eszközökkel is segítik, és egyéb vizsgálatokkal az orosz technológiával működő erőműveket. Tehát ők gyakorlatilag piacvezetők, ma 76% az összes nukleáris beruházásnak a Rosatom végzi szerte a világban, és hát jó referenciáik vannak. Míg a Westinghouse, egy japán-amerikai cégről van szó, ami furcsa módon egy nukleáris iparban élen járó cégnek ugye a legfontosabb referenciája a megbízhatóság minden szempontból, pénzügyi, technológia szempontból, ehhez képest sem a tulajdonosi háttere nem teljesen tiszta, sem a pénzügyi helyzete nem teljesen tiszta, és nagyon furcsa kétes beruházások és projektek köthetők a nevéhez, például belevágtak egyszerre 4 atomerőmű építésébe egy még általuk sem teljesen uralt technológiával, amiből évtizedes késések és óriási költségtúlépés keletkezett, ugye, és ezzel ugye magán nukleáris energiának is, békés célú felhasználásnak is egy picit rombolta a hitelét. Tehát a Westinghouse egy furcsa cég, próbálkozott már, régóta próbálkozik a Rosatom által épített erőművekben is azzal, hogy fűtőanyag kazettákkal kilincseljen, voltak erre próbálkozások, a csehek kipróbálták, az ukránok is régebben már kipróbálták, a finnek is kipróbálták, de ezután az volt a tapasztalat, hogy mind visszatértek a Rosatom-féle fűtőelemekre, Ukrajnában, Csehországban ezek a fűtőelemek meg is hibásodtak, deformálódtak, és folyamatosan problémák voltak vele, tehát visszatértek a Rosatomhoz, és a Rosatomhoz már csak, nem csak amiatt a megbízhatósága miatt tértek vissza, hanem azért is, mert a Rosatom az elhasználódott fűtőelemeket összegyűjtés kérésre visszaszállítja Oroszországba, és ott hosszú távon lerakja. Tehát kezeli az egész rendszert. Ezért a Rosatom eddig mindenkinek megbízható partnere volt, nálunk is nagyon jó referencia a Paksi atomerőmű, ez is Rosatom technológiával épült, ugye ezek a Weaver 440-es reaktorblokkok vannak Pakson, a Paks 2 atomerőműben a Weaver 1200-as, tehát 1200 megawattos teljesítményű blokkok lesznek, ebből lesz 2. Tehát orosz technológiára építettünk, és bizony Magyarországnak, hogyha a szankciók eljutnak odáig, hogy csak a Westinghouse-tól vehetünk fűtőelemeket, az hát azt lehet mondani, hogy ettől megvalósítható lenne maga a beruházás abban a formában, ahogy van, de az biztos, hogy ellátás biztonsági szempontból, energiahatékonysági szempontból és nukleáris biztonsági szempontból nem lenne annyira megfelelő, nem lenne annyira optimális megoldás, mint hogyha az orosz technológiával folyna minden, tehát orosz fűtőanyagokat vennénk. Tehát ez lenne a legbiztonságosabb dolog, és ugye egy atomerőm esetén mindenki hivatkozik a nukleáris biztonságra, amit az elméleti maximumig kell fokozni. Hát ebben az esetben ez nem lenne így. És ugye itt felmerülne az, hogy játszhat egy atomerőmű kísérleti nyúl szerepet. Szerintem nem.
Jól értem tehát, hogy gyakorlatilag a Westinghouse-on kívül nincs alternatív szállító a Rosatom kiiktatása után, tehát ha a Rosatom, vagyis az orosz atomenergetikai kapcsolatok felszámolódnak, a 9. szankciós csomag átmegy, akkor nincs más választása Európának, ha az atomenergiát akarja használni, csak az, hogy ehhez a japán-amerikai céghez forduljon?
Az Európai Uniós tagállamok között 5-nek vannak orosz atomerőművei, ugye Bulgária, Szlovákia, Csehország, Finnország és Magyarország. Ez minket érintene, mert ugye a franciák maguk saját technológiával építik az atomerőműveiket. Ugye ott Nyugat-Európában elsősorban nyugati technológiájú atomerőművek vannak, és ott őket ez nem érintené annyira. Tehát ők politikailag is elkötelezettek a váltásra, látható, hogy Kelet-Európában is, vagy a posztkommunista területen is, a volt posztkommunista területen is a lengyelek és a románok amerikai technológiájú erőműveket építettek, vagy fognak építeni. Ez csak ezt az 5 országot érinti, amit említettem, de minket súlyosan, és ez nem elhanyagolható része. 5 tagállamról van szó, 5 Európai Uniós tagállamról van szó. Tehát itt a nukleáris biztonságról is szó van sajnos, mert a Westinghouse nem tekinthető olyan szempontból megbízható partnernek, hogy teljesen más technológiához gyártanak, más technológiában van jártasságuk. Itt az évtizedes fejlesztési munkát, ami rendkívül költségigényes, a legtöbb országban ezt meg sem tudják valósítani, ez hatalmas koncentráció szükséges, tőkekoncentráció és tudáskoncentráció, és rengeteg tapasztalat, műszaki tudás. Ezeket az évtizedek alatt fölhalmozott, és ugye hát erősen bizalmas műszaki információkat meg sem szokták osztani, de meg sem lehet csak úgy szerezni 1-2 év alatt. Tehát nem lehet ezt a hosszú technológiai fejlesztést megúszni, és ezért is vannak kétségek a Westinghouse iránt, aki gyárt most már a Weaver 440-es orosz technológiai erőművekhez is, és a Weaver 1000-es reaktorokhoz is gyárt fűtőanyagot. Tehát behelyettesíthető, de a nukleáris biztonságot kell szerintem maximálisan szem előtt tartani.
Akkor jól értem, hogy Magyarországnak elemi érdeke, és hát ezek szerint nem csak Magyarországnak, hanem még több másik uniós országnak is az, hogy a 9. szankciós csomagból az atomenergia kérdése mindenképpen kimaradjon?
Igen, mindenképpen. Én remélem, hogy nem Magyarországnak kell legyen, mert ugye sokan ellenzik, és tudjuk, hogy sokaknak nem lenne jó, tehát említettem, hogy itt minimum ez az 5 tagállamban hasonló, bár hasonló sors, mint ránk, remélem, hogy nem egyedül Magyarország fog merni kiállni azért, hogy csatlakoznak hozzánk a többiek is, hogy ezt a szankciós csomagot megakadályozzuk, ami egyébként tényleg, hogyha az ember végignézi, hogy mik a tervek, tehát hogy néz ki most ennek a piszkozat, ennek a 9. szankciós csomagnak, akkor tényleg azok, amelyek a legabszurdabbak és máshonnan kimaradtak. Tehát az előző szankciós csomagokból. Mert az atomenergián kívül megtiltanák még az orosz gyémánt importját, ami ugye súlyosan érinti a nyugat-európai ezzel foglalkozó iparágat érdekes módon, aztán megtiltanák, hogy orosz hajók kikössenek európai kikötőkbe, aztán, tehát ami még fontos a 9. csomagban, hogy megtiltanák a orosz acéláruk európai behozatalát, hát ezzel megint jó padlóra vágnák a nyugat-európai ipart, elsősorban a német autógyártást még inkább, tehát ellehetetlenítenék. Tehát én nem is tudom, hogy valóban melyik kapura játszik az Európai Bizottság.
Tehát mindezek függvényében azért én ismét felhívnám a kedves hallgatók figyelmét arra a nemzeti konzultációs hívre, amely egyébként egyebek között például az atomenergia tekintetében is feltesz kérdéseket. Döntsék el, hogy a szakértők véleménye alapján önök hogyan vélekednek a feltett kérdésekről. Toldi Ottónak, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetőjének pedig köszönöm, hogy megosztotta velünk ezeket az információkat. Viszont hallásra!
Én is köszönöm, viszont hallásra!